tartani a másiktól. Mindenkiben ugyanolyan emberi szív dobog, ugyanazok a motiváció, szeretne nyugalomban élni, szeretne dolgozni, szeretne eltartani a családját, és biztonságban tudni a családját és a gyerekeit. Úgyhogy ennek egy nagyon szép kimenetele lett, annyira, hogy azóta a polgármester úr, vagy az újonnan megválasztott, de még, ha jól tudom, nem beiktatott
leendő polgármester, igen.
Leendő polgármester, aki azzal az egyesülettel, aki őt indította, aminek az a neve, hogy Mind Egyet Akarunk Egyesület, a tagjaival egy nagyon kiterjedt gyűjtő, támogató rendszert épített ki, hogy rászorulók számára összegyűjtenek bútort, háztartási eszközt, ami másod feleslegessé vált, de jó állapotú és használható, és már a mi közösségünk tagja is jelentkeztek, és ha jól tudom, kaptak is ebből. És még, ha ez belefér, vagy elmondhatom, hogy ami rendkívüli volt, hogy én járok egy erőszakmentes kommunikáció nevű tréningre, hogy próbáljam ezt gyakorolni. És azok a cigány emberek, akik itt megjelentek, mindenféle tréning nélkül valahogy ösztönösen úgy kezdtek el kommunikálni, ahogy az erőszakmentes kommunikációban az egy elérendő cél. Tehát a saját szempontjukból tudták megfogalmazni az igényeiket, és hogy nekik mi fáj, vagy mitől félnek, vagy minek örülnének, és milyen szükségleteik vannak, ahelyett, hogy a másikra irányították volna a figyelmet, és támadólag léptek volna fel, hogy te ezt mondtad, vagy te ezt csináltad. Úgyhogy számomra ez mindenféle szempontból egy nagyon pozitív és erősítő, megerősítő dolog volt a jövőre nézve, hogy lehet erősíteni a kommunikációt látszólag teljesen szemben álló csoportok között.
És az is biztató ebben, hogy időnként különböző erők dolgoznak azon, hogy megfelelő színvonalon gyűlöljék egymást az emberek, és hogy van, aki ettől függetleníteni tudja magát. Nagyon jó hallani ezeket a történeteket. Nikolettek, nagyon szépen köszönöm, nagyon izgalmas, amiket mondott, és ha nem veszi rossz néven, akkor esetenként fölhívnánk, hogy tudósítson bennünket az ottani történésekről, mert nagyon izgalmas, és azt hiszem, hogy sokunknak mintát, vagy példát, vagy megerősítést jelenthet ez a dolog.
Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgatott, köszönöm a hallgatóknak is, és nagyon szívesen veszünk mindenféle érdeklődést. Köszönjük a támogatást!
Süli Nikolett volt a vendégünk, és Pilisfaluról beszéltünk, ahol egy közösségi ház van, egy Bizsú közösségi ház, ahol először csak roma gyerekekkel foglalkoztak, aztán egyre inkább, ha jól vettem ki, és egy kicsit nagy vonalon fogalmam most össze, kicsit kitágult a tere ennek a működésnek, és a faluban a rászorultak és a falu többségi társadalmából való közötti együttműködésről, kommunikációról beszélgettünk. Köszönöm szépen, Nikolett, kezit csokolom.
Köszönöm, viszonthallásra.
Mikor a szem. 114, 115, 116.
117 perc.
Rendkívül népszerű a vegyszermentes zöldségek házhoz szállítása a budapesti agglomerációban. Ez egy olyan szolgáltatás, amelyet szívesen vesznek igénybe a Budapest környékén élők. Matus Dóra az operatív vezetője, ha jól tudom, akkor a MyFarm kezdeményezésnek itt van velünk a vonalban. Jó napot kívánok, én Dudok Zsák vagyok a Civil Rádióból.
Jó napot kívánok!
Mit érdemes tudni erről a szervezetről? Egy kicsit több ez, mint egy kosárközösség. Kérem, röviden mutassa be, hogy miről van szó.
Igen, a MyFarm tulajdonképpen már egy országos partnerhálózatban működő zöldségkosár közösség, ami azt jelenti, hogy nem feltétlenül csak Budapesten és agglomerációjában, hanem az ország számos pontján dolgozik, gazdálkodunk, és termeli meg a vegyszermentes szezonális háztáji zöldségeket a fogyasztók számára, és minden gazdánk tulajdonképpen a saját körzetében, lakókörnyezetében, lokációjában termelés szállít házhoz küszöbre kényelmesen, így nem csak egészséges termékek kerülhetnek a családok asztalaira, hanem még kényelmesen is hozzáférhetnek, nem feltétlenül kell biopiacra vagy bármilyen más beszerzési forrást felkutatva rohangálni a termékek után.
Igen, itt talán még az érdemes kiemelni, hogy ez egy önközösségi kertmodell, ahol a földet lehet úgymond bérbe venni, tehát a gazdák termelik meg az élelmiszert, vagy az zöldséget azok számára, akik megrendelik?
Így van. Tulajdonképpen azok a családjaink, gazdáknak hívjuk azokat a tagjainkat is, akik a közösségünk részévé válnak. Tehát az előfizetőink gyakorlatilag egy-egy föld darabkát bérelnek a gazdálkodóink területein, farmjain, és így részarányosan jutnak hozzá tulajdonképpen a kert kincseihez, amelyet a gazda művel meg helyettük, hiszen nem mindenkinek adatott meg, hogy az otthonához kert is csatlakozzon, és legyen hol megtermelni a háztáji vegyszermentes terményeket, vagy esetleg valaki nem ért hozzá már, és a gazdálkodóra bízza magát. Viszont egy ilyen kis földdarabot bérel, és akkor tudja, hogy kitől, honnan származik az, amit a családja elé tesz.
Mitől lesz hosszú távon fenntartható egy ilyen folyamat? Önök szerint mi a sikertitka?
Alapvetően fenntartható az a modell a gazdálkodó számára, hogy kiszámítható, és ő is tudja, hogy kinek termel, kik számára termel, és mennyit kell megtermeljen az adott évben, hiszen tudjuk, hogy a gazdálkodók a hosszú kereskedelmi láncok mentén viszonylag kitettek kiszámíthatatlan számokra a megélhetés, nem tudják, hogy amit megtermelnek, azt másnap el tudják-e adni, vagy milyen áron tudják eladni, és ez a modell sokkal kiszámíthatóbb és tervezhetőbb számukra, hiszen az előfizetők egy teljes szezonra elköteleződnek a gazdálkodó munkája mellett, illetve nyilván a környezet terhelése ennek a modellnek fenntarthatóvá teszi a rendszert, hiszen rövid szállítási útvonalakkal kerül az adott lakókörzetben házhoz, a fogyasztóhoz a termény közvetlenül a termelőtől, és ráadásul megkímélve a földet, megkímélve a növényt.
Más kosárközösségekkel is foglalkoztunk már itt a Civil Rádióban, és többször szóba került, hogy nem is drágább így zöldséghez, gyümölcshez jutni, mint egyébként a boltban.
Sajnos most már így van, azt mondhatjuk, hogy a bolti árak felzárkóztak gyakorlatilag a különlegesebb vagy háztáji termények árszínvonalához, és igen, gyakorlatilag azt kell mondanunk, hogy elérhetővé vált ez a szolgáltatás, és egyre több közösségi kert épül, növekszik az országban, így egyre könnyebb és elérhetőbbé is válik ez a szolgáltatás.
Hogyan tudják önök definiálni a siker kulcsát? Hogyan tudják mérni azt, hogy mennyire sikeres az önök által nyújtott szolgáltatás?
Egyrészt azon, hogy látjuk, hogy évről évre nő azoknak a családoknak a száma, akik a közösségünk részévé válnak, és érdeklődnek, nyitnak ezt a szolgáltatás iránt. Másrészt pont most állunk egy olyan mérföldkő előtt, hogy a partnerhálózatunk is bővülne, és most már az ország teljes területén szeretnénk elérhetővé tenni ezt a szolgáltatást. és a tagjainkat, gazdálkodó tagjainknak a számát is növelnénk, és csatlakozó gazdákat várunk, és látjuk a hozzánk jelentkező gazdálkodók számán is, hogy egyre nagyobb az érdeklődés ez iránt, az értékesítési modell iránt, hiszen ez a gazdálkodó számára is jobb a jövő tervezése szempontjából.
Hogyan lehet megtalálni önöket? Lehet-e csatlakozni akár mint vevő, akár mint gazda? Hogy működik ez a modell? Hogyan lehet önökre találni?
Alapvetően a honlapunkon keresztül a myfarmharta.com oldal az, ahol minden szolgáltatásunk megismerhető, elérhető, illetve a közösségi felületeinken, a közösségi social media oldalakon keresztül is fel lehet venni velünk a kapcsolatot.
Mit emel neki mondjuk 4 vagy 3 olyan érvet, ami alapján érdemes lenne a MyFarmot választani a szupermarketek helyett? Mit szokna tanácsolni? Miért érdemes csatlakozni önökhöz?
Egy átlagos hazai fogyasztói kosárba, hogyha elmegyünk bevásárolni, akkor sajnos azt kell mondani, hogy a kosarunk tartalmának a 60%-a több mint 3000 kilométerről érkezik hozzánk. Bárki, aki úgy érzi, hogy a fenntarthatóság a szívügye, és valamit szeretne tenni a földünkért, a bolygóért, vagy a családja egészségéért, és fontosabb számára az, hogy kiszámíthatóbb legyen, amit a család asztalára tesz, tudja, hogy mit esznek, meg az hogyan került megtermelésre, és kitől honnan érkezett, akkor ezek mindenképpen olyan előnyök, amit a hazai gazdálkodóktól és a rövidellátási láncoktól, illetve a MyFarm gazdáitól például biztosítottnak vélhet.
Töretlen a sikere tehát a zöldségek házhoz szállításának, illetve a vegyszermentes zöldségekhez való hozzájutáshoz a budapesti agglomerációban. Erről beszélgettünk az elmúlt percekben Matus Dórával, aki a MyFarm operatív vezetője, és hogyha bárkit érdekel ez a szolgáltatás, akkor tehát a myfarmharta.com weboldalon megtalálhat minden információt ezzel kapcsolatban. Köszönjük szépen, és további sok sikert kívánunk, viszont hallásra.
Köszönjük szépen.
Az első madár mennyasszony színű volt, eljött értem, bár nem kértem. Csak egy dal tudott, de az szép volt nagyon, mikor szálltál, nem tudom. Mert várt már rám az a szép második tarka szárnyú, sereszt szárnyú. Nyugtalan volt, mindig új dal tanult, egy nap végleg elszabadult. A harmadik most is itt van velem, esőre szélel fúj, de mégsem hagy el. Csapzott és fáradt és szürke, de így is szeretem. Talán nem egyetlenem. A hűs elrepül, már csak egy várható, tőle félek, tőle félek. Már éjszaka jön, arra sem hagy idő, hogy legalább meglátassunk. A harmadik most is itt van velem, esővel szél, de mégsem megy el. Csapzott és fáradt és szürke, de én is szeretem. Talán szép, talán nem egyetlen.
115
Felnőtt tájfutó Európa bajnokságot rendez hazánk augusztus 15 és 20-a között. Lengyel Ádám van itt velünk a vonalban, az esemény főszervezője. Üdvözlöm, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Üdvözlöm, én pedig Lengyel Ádám vagyok.
Mit érdemes tudni erről a tájfutó Európa bajnokságról? Úgy látom, hogy több településen és helyszínen is rendezik.
Igen, igen, ez az Európa bajnokság, ez tulajdonképpen 3 fő helyszínen kerül majd megrendezésre. 16-án kezdünk Csákberény mellett, egy középtávú selejtezővel, 17-én, illetve 18-án Csókakőn leszünk, 20-án pedig Várgesztes mellett rendezzünk egy váltófutást.
Hogy néz ki egy ilyen verseny, akik esetleg még nem találkoztak a tájfutással, milyen akadályokkal vagy milyen kihívásokkal kell szembenézniük a versenyzőknek?
Tájfutás lényege tulajdonképpen, hogy az ember a rajtban kap egy térképet, amit előre nem ismer, tehát tulajdonképpen ez egy meglepetés, hogy mi fogott várni rá, és ezen be van jelölve a rajton kívül néhány ellenőrző pont, amiket adott sorrendben kell érinteni, és végül a célba kell érkezni. Az, hogy az adott ellenőrző pontok között milyen útvonalat választanak, az rajtuk múlik, nyilván minél gyorsabbat kell választani, mert a végén az lesz a győztes, aki az összes pontot érintette, és a leggyorsabb idő alatt célba ért.
Ez most gondolom egy eléggé komoly nemzetközi mezőny, amely összegyűlik majd itt augusztus majdnem végén. Mennyire sikeresek a magyar tájfutók ebben a mezőnyben?
Igen, elég komoly mezőnyünk van, több mint 300 futó áll majd rajthoz 35 országból, és egy komoly mezőnyre számíthatunk. Magyarok eredményeit nehéz előre megjósolni, de most nagyon sok fiatal tehetség van a magyarok között a magyar válogatottban, úgyhogy nekem nagy reményem van arra, hogy látunk szép eredményeket. Én azt gondolom, hogy váltóba biztosan számíthatunk egy számjegyű helyezésre. Egyéni futamban nagyon nagy bravúr lenne, hogyha egy számjegyű helyezést láthatnánk, de titokban azért reménykedem ilyenben.
Befuthatják a tájat az amatőr sportolók is?
Igen, emellett, hogy az Európa bajnokságon az elit rajthoz áll, megrendezésre kerül az úgynevezett Hungária Kupa, ami ennek a versenynek a kísérő versenye, és itt mindenki, aki szurkolóként jelen van a versenyen, kipróbálhatja magát ugyanazokon a terepeken, a képességeikhez mérten rövidebb pályán, megnézheti, hogy az elit hogyan versenyzett korábban rajta.
Mit tanácson az érdeklődőknek, akik szeretnének kilátogatni a rendezvényre, hol tájékozódjanak?
Bővebb információkat leginkább az esemény honlapján, az eoc2024.hu oldalon, illetve a Facebookon vagy Instagramon találnak, ahol szintén az eoc2024, illetve eoc2024 címszavakkal találnak ránk.
Nincs mások hátra a versenyig, hol tart most a szervezés, mi az ön szerepe ebben, mi az, amit kiemelne ezzel kapcsolatban?
Jól állunk, nagyon sok mozaikból áll össze egy ilyen rendezvény, nagyon sok apró részletre kell figyelni, de úgy látom, hogy ez a sok mozaik, amiket itt rakosgattunk, szépen lassan összeáll egy egészé. Most már bizakodóan azt mondhatom, hogy szerintem minden a helyére került, hogy tulajdonképpen már csak az van hátra, hogy elinduljon ez az esemény. A versenyzők már érkeznek, edzenek, készülnek, úgyhogy 16-án startolunk.
Ez a környék igazán lenyűgöző, a Csókakő kimondottan szép hely, én a várat és a környékét ismerem. Gondolom, a versenyzők is szívesen látogatnak ide Magyarországra hozzánk.
Abszolút, a Vértes az megfelelő terep a számukra, mert kellő kihívást biztosít futás szempontjából is. Korábban rendeztünk egy-két edzőversenyt is az Európa-bajnokságra való készülés egyében. Rengetegen jöttek nemzetközi mezőnyből, és nagyon pozitív volt a visszajelzés a környékkel kapcsolatban is, a terepekkel kapcsolatban is, és a vendéglátásra se volt panaszuk, úgyhogy most is remélem, hogy így fognak majd távozni jó élményekkel.
Nagyon szépen köszönjük, minden érdeklődőt várnak tehát szeretettel a felnőtt tájfutó Európa-bajnokságra, amelyet idén hazánk rendez. Lengyel Ádám főszervező volt a vendégünk, augusztus 15 és 20-a között rendezik tehát ezeket a versenyeket. Én nagyon szépen köszönöm, és sok sikert kívánunk a sportolóinknak, önöknek pedig a szervezéshez minden jót, viszont hallásra.
Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.
Dobjunk félre, vége mindnek átkoz szenvedét, én egészségesen. Menjünk a zöldbe, szívünk kis levegőt, irány a lóverseny. Oh,
erre a jó kis csöndes Led Zeppelin dalra, vagy nótára, ahogy mondják, lassan összefoglalnánk az elmúlt két órának a tapasztalatait itt a délutáni magazinban. Dávid, mi az, amit te kiemelnél, vagy amit téged megragadott, vagy amit fontos lenne most valamilyen módon egy kicsit megemelni, vagy aláhúzni?
Nagyon nehezet kérdeztél, Feri, mert szerintem rengeteg érdekes témák volt, és valahogy úgy most mindegyik a közösségek körül mozgott. Ami igazán engem úgy megfogott, az a Kölkedi gyerekekkel, illetve a Kölkedi gyerekek programjáról a Katona Krisztával készített interjút volt, mert hogy én a szakirodalomból ismerem, amit említettél, ugye a morál módszert, de hogy itt úgy tűnik, hogy ennek van egy ilyen komolyabb folytatás és kicsengése is.
Igen, és annak örülök, hogy egymás mellé tettük ezt a másik témát is, mert mind a két helyen, amikor Pilisben, ahol egy viszonylag szegregátumszerű környék vagy közegében a falunak elindult valami fejlesztő munka, és ennek az eredményeként már a gyerekek körül a felnőttek is megjelentek, és megindult a programban résztvevők és a falu vezetése közötti párbeszéd, és az előzőnek is ez volt talán az egyik érdekessége. Nem mondom, hogy könnyű dolog a gyerekekkel jó programokat csinálni, de hogyha ha ez még kifejlődik arra, hogy megbátorodnak, és ők maguk is kezdeményezők lesznek a helyi vezetéshez, ez vagy kicsit az ilyen állampolgári megerősödésnek, vagy az ilyen tudatnak a fejlődését hozhatja. Szóval ez a két téma nekem nagyon összekötődött, és nagyon örülök, hogy ma ilyen jó dolgokat is be tudtunk mutatni. A vegyszermentes zöldségekről én ennél a részén éppen nem voltam jelen, a házhozszállítás, az hogy sikerült, vagy mi volt, amit...
Élveztem, egy kimondottan jó interjú volt, nagyon tartalmas volt, és talán itt nem is annyira itt a vegyszermentes zöldségeket hangsúlyoznám. Persze nagyon fontos az, hogy hogyan lehet egészségesebb élelmiszerhez jutni, de azt a közösségi mentalitást húznám inkább alá, amely összefogja ezt a szervezetet, illetve ezt a kezdeményezést, mert hogy itt arról van szó, hogy közvetlen összeköttetés van a vásárlók és a termelők között, és ez egyfajta közösséget is kovácsol helyben is, ott a farmon, és persze azok között is, akik együtt vásárolnak.
Volt még legalább két olyan téma, ami valahol egy aktuális ügyhöz kapcsolódott. Az egyik, hogy ma van a befogadás napja a Máltai Szeretetszolgálat kezdeményezésére, a menekültekkel kapcsolatos viszonylathoz kapcsolódott, vagy csatolható ez a téma. Erről beszélgettünk Romhányi Tamással, illetve a másik, hogy a fővárosi civil szervezet kiírására került Molnár Bence tudósított erről bennünket. Ez a következő hetekben még lehetőség, tehát érdemes budapesti vagy fővárosi civil szervezeteknek jelentkezni erre a díjra. És aztán volt egy nagyon érdekes és szakmailag nagyon mély téma, ami nem tudom, hogy ebben a pár percben eléggé kibontódott-e, hogy érthetővé vált-e. Mi egy kicsit ebben már járatosabbak voltunk talán, akik erről beszélgetünk, ez a helyreállító igazságszolgáltatás Kovács Anna Marival.
Így van. Ez egy olyan módszer, amely, hogyha már történt egy káresemény, vagy egy sérelem valamelyik közösség tagjai között, akkor igyekszik inkább arra helyezni a hangsúlyt, hogy hogyan lehet a jóvá tenni ezeket a káreseményeket, nem pedig a büntetéssel fenyegetni azokat, akik valamilyen hibát követtek el.
Hát nagyjából a legfontosabb kérdéseket itt összefoglaltuk, amik az elmúlt két órában bennünket feszegettek, úgyhogy lassan el is búcsúzunk. A sportszerkesztő Tarcsi Géza és a hangmester Petik András nevében is köszöntjük Önöket, hogy búcsúzunk, a szerkesztő műsorvezetők
Dudok Dávid
és Péterfi Ferenc.